sziget csúcsán ült a gyepen. Kevéssel odább a balján volt annak a vaslétrának az utolsó foka, amely a pixiőből beereszkedett. A létra csúcsának közelében egy csomó nyers sziklakő volt, amelyek könnyen szolgálhattak rejtekhelyül bárkinek, akinek az volt a szándéka, hogy lebocsátkozzék az alanti partra. A part maga kevéssé volt látható fentről, mert a szikla szinte egészen elfette. Poirot elgondolkozva ingatta a fejét. Kirakós játékának darabkái lassan egybeilleszkedtek. Gondolatban minden egyes darabot megvizsgált, mintha a különálló egészek lettek volna. Egy délelőtt a strandon, néhány nappal Arlena Marshall halála előtt. Egy, két, három, négy, öt különféle megjegyzés, amelyet azon a délelőttön hallott. Bridge party az egyik este. Ő, Patrick Redfern és Rosemond Dunley játszanak, Christine lerak, ezért kisétál a szobából, közben kihallgat egy bizonyos beszélgetést. Vajon ki volt még akkor a halban? És ki volt távol? A büntet előtti este. Beszélgetése Christinnel a sziklán, és az a jelenet, amelynek a szálloda felé vezető úton tanúja volt. Gabriel 8. Egy olló. Egy törött pipaszár. Az ablakon kidobott üveg. Egy zöld naptár. Egy csomag gyertya. Egy tükör és egy írógép. Egy motring bíbor színű fonál. Egy lány karórája. A lefolyón elcsurgó fürdővíz. És ezeknek az egymáshoz nem tartozó részeknek mind a helyükre kell illeszkedniük. A lógószálakat pedig el kell kötni. Aztán, ha a valóságos tények elfoglalták a helyüket, jön a következő lépés. Meg kell állapítani, kinek a személyében testesül meg a gonosz a szigeten. A gonosz. Egy gépelt papírlapra nézett, amelyet a kezében tartott. Nellie Parsons. Cobham közelében találták megfojtva egy elhagyott bozótban. A gyilkosnak sohasem sikerült a nyomára jutni. Nellie Parsons? Alice Carrigan. Alice Carrigan halálának körülményeit igen figyelmesen olvasta el. Hercule Poirot a tenger felett emelkedő párkányon ült, és itt kereste fel Colgate felügyelő. Poirot kedvelte a felügyelőt. Szerette viharvert arcát, értelmes tekintetét, lassú megfontolt viselkedését. Colgate felügyelő leült. A Poirot kezében tartott gépírásos papírra pillantott, aztán megkérdezte. Jutott valamire ezekben az ügyekben, uram? Igen. Tanulmányoztam őket. Colgate felkelt, odébb ment, és benézette a mellettük lévő sziklafülkébe. Aztán visszajött, és azt mondta. Az ember nem lehet eléggé óvatos. Nem szeretném, ha kihallgatnának. Bölcs gondolat, mondta Poirot. Meg kell mondanom, monsieur Poirot, mondta Colgate, hogy magam is nagyon érdeklődtem ezek iránt az esetek iránt, bár talán eszembe se jutottak volna, ha maga nem kéri őket tőlem. Szünetet tartott. Különösen az egyik eset keltette fel az érdeklődésemet.
Az Alice Carrigané?
Az Alice Carrigané. Szünetet tartott. Már jártam a Surrey rendőrségen emiatt az ügy miatt. Minden csínyát, bínyát meg akartam ismerni.
Mesélj el, barátom, amit megtudott. Nagyon rendkívüli módon érdekel.
Ezt mindjárt gondoltam. Alice Carrigant megfojtva találták Blackreach Heath-en, nem egészen 10 mérföldnyire attól a helytől, ahol Nellie Parsons találták meg, és mindkét hely alig van 12 mérföldnyire Whiteridge-től, ahol viszont Mr. Lane volt a vikárius.
Mondja még részleteket Alice Carrigan haláláról, kérte Poirot.
A Surrey rendőrség először még nem talált kapcsolatot az ő és a Nellie Parsons halála között, mondta Colgate. Ez azért volt, mert a férjét pécézték ki tettesnek. Nem egészen értem, hogy miért, azon túl, hogy volt benne valami olyan tulajdonság, amiért az újságok egyeseket titokzatos embernek neveznek. Szóval, hogy voltak éppen keveset tudtak róla, kicsoda és honnan jött. Alice Carrigan a szülei akarata ellenére ment hozzá, volt egy kevés saját pénze, aztán életbiztosítást kötött a férje javára, persze ez később mind alkalmas volt arra, hogy a gyanút ráterelje. Tudja, hogy van ez, ugye? Poirot bólintott. De amikor aztán a puszta tényekre került a sor, a férj ártatlansága tökéletesen bebizonyosodott. A holttestet egy turistanő fedezte fel,
Ismeri ezt a típust, jól megtermett, erős és nadrágban jár. Az illető teljesen megbízható és szavahihető tanú volt, torna tanárnő az egyik lengsíri iskolában. A holttest megtalálásának még a pontos idejét is feljegyezte. Pontosan 4:45 volt, és megállapította, hogy a nő még csak rövid ideje halt meg, alig 10 perce. Ez meglehetősen egyezett a rendőrorvos véleményével, aki a tetemet 5:45-kor vizsgálta meg. A tanárnő mindent érintetlenül hagyott, és árkon bokron keresztül Beksodba gyalogolt a rendőrállomásra, ahol jelentést tett a halálesetről. Na már most, 3:04-10 percig Edward Carrigan vonaton ült, amely Londonból hozta vissza. Ugyanis bizonyos dolgok elintézése véget még reggel felutazott Londonba. Erre 4 tanúja volt, akik vele együtt utaztak. Az állomáson beszállt a helyi autóbuszba, itt is vele tartott 2 az utitársai közül. A Fenyőorom kávéháznál szállt le, ahol megbeszélésük szerint találkoznia kellett volna a feleségével, hogy együtt teázzanak. Az idő akkor 4:25 volt. Megrendelte a teát mindkettőjük számára, de azt mondta, csak akkor szolgálják fel, ha már az asszony is megérkezett. Aztán kisétált a kávéház elé, és várta a feleségét. Amikor még 5 órakor sem bukkant fel, kezdett aggódni, arra gondolt, hogy talán kibicsaklott a bokája. Úgy egyeztek meg, hogy az asszony a faluból a lápon át begyalogol a kávéházig, onnan aztán autóbuszon mennek haza együtt. A Cézárberek nincs nagyon messze a kávéháztól, és így általában azt hiszik, hogy az asszony, mert különben korán érkezett volna, leült, hogy egy darabig gyönyörködjék a kilátásban, mielőtt tovább megy, és ez alatt valami csavargó vagy őrült egy óvatlan pillanatban megközelítette és rárontott. Amikor már a férj minden gyanú alól mentesült, akkor persze kapcsolatba hozták Alice Carrigan esetét a Nelly Parsonséval, azzal a kissé hóbortos szolgálóival, akit megfojtva találtak a Marley-i bozótban. Úgy döntöttek, hogy mindkét bünteint ugyanaz az ember követte el, de a tettes eltűnt, felszívódott, üthették bottal a nyomát. Szünetet tartott, aztán lassan folytatta. Most pedig itt van ez a 3. megfojtott nő, és ugyancsak itt van helyben egy bizonyos úriember, akit nem akarunk megnevezni. Nem beszélt tovább. Apró ravasz szeme Poirotra szegeződött. Reményteljes várakozásba merült. Poirot szája megmozdult. Colgate felügyelő előrehajolt. Nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik rész tartozik a takaróhoz, melyik a macska farkához, mormogta Poirot. Hogyan? Kérdezte Colgate megütközve. Bocsánatot kérek, mondta tüstén Poirot, a saját gondolatai menetét követtem. De mi volt ez a takaróval és a macskával?
Semmi, egyáltalán semmi.
Poirot szünetet tartott.
Mondja csak, Colgate felügyelő. Ha valakiről az volna a gyanúja, hogy egyre csak hazudik, egyebet sem tesz, mint hogy állandóan hazudik, de semmi bizonyítéka nem volna az illető ellen, akkor mit tenne?
Colgate felügyelő elgondolkozott.
Hát, bizony erre nehéz válaszolni, de nekem az a véleményem, hogy ha valaki folyton csak hazudik, az a végén mindenképpen pórul jár.
Poirot bólintott.
Igen, ez nagyon igaz, de tudja... Bizonyos megállapításokat csak én tekintek hazugságnak. Azt gondolom, hogy hazugság, de nem tudom ezt teljes bizonyossággal. De talán próbát tehetnénk, mégpedig egy egészen apró, alig észrevehető hazugsággal. És ha bebizonyosodnék, hogy ez hazugság, nos, akkor tudnánk, hogy a többi is mind az volt.
Colgate felügyelő kíváncsian nézett Poirotra.
Az ön gondolkozása, uram, igen sajátságos. De azt kell mondanom, hogy a végén mindig helyesnek bizonyul. Ha megengedi, megkérdezném, mi bírta rá, hogy így a folytogatásokról általában felvilágosítást kérjen? Van egy szó, mondta lassan Poirot, úgy hangzik, hogy remeklés. Ez a büntet olyan, amit remeklésnek lehetne nevezni a maga nemében. Eltöprengtem azon, hogy a csiszoltsága talán arra val, hogy nem először követik el.
Értem, mondta Colgate felügyelő.
Azt mondtam magamban, folytatta Poirot. Nézzük csak meg, milyen hasonló büntettek fordultak elő a múltban, és ha találtunk egy olyat, amely eléggé pontosan hasonlít erre a miénkre, eh bien, hát akkor nagyon értékes nyomon indulhatunk el.
Arra gondol, uram, hogy valaki a gyilkolásnak ugyanezt a módszerét vette újra igénybe?
Nem, ennél többre. A Nelly Parsons halála például nem mond nekem semmit, de már az Alice Carrigané.
Nos, mondja csak, Colgate felügyelő, maga nem vesz észre valami szembetűnő hasonlatosságot e között a bűneset és a miénk között?
Colgate felügyelő az egész problémát újra megforgatta a fejében.
Nem, uram, mondta végül, nem mondhatnám, hogy észrevettem valamit, ha csak azt nem, hogy a férjnek mindkét esetben megingathatatlan alibije van.
Szóval, mégis észrevette, mondta Poirot szelíden.
Á, Poirot, örülök, hogy látom. Jöjjön csak be, éppen magára van szükségem.
Hercule Poirot engedett az unszolásnak. A rendőrfőnök az asztalra dobott egy csomag cigarettát, egyet kivett belőle és rágyújtott. Két szippantás között azt mondta.
Nagyjából eldöntöttem, hogy mit teszek, de mielőtt véglegesen cselekedném, szeretném a maga véleményét hallani.
Beszéljen, barátom, mondta Poirot.
Úgy döntöttem, mondta Weston, hogy a Scotland Yardhoz fordulok, és átadom nekik az ügyet. Véleményem szerint, bár egy-két ember ellen alapos gyanú merült fel, az egész ügy sarkalatos pontja mégis a kábítószer csempészés. Azt hiszem teljesen világos, hogy ez a hely a Pixi Barlang, a banda kijelölt találkozó helye volt.
Egyetértek önnel, mondta Poirot.
Helyes, afelől sincs sok kétségem, hogy ki a mi csempészünk. Horace Brett!
Poirot ezt a megállapítást is jóvá hagyta.
Erre is alapos a gyanú, mondta. Úgy látom, hogy mindketten egyformán gondolkodunk. Brett állandóan vitorlázgatott a kis csónakjában. Néha másokat is meghívott, hogy tartsanak vele, de többnyire mégiscsak egyedül ment. Feltűnően vörös színű vitorlája volt, de a kutatás azt mutatta, hogy eldugott a hajóján fehér vitorlát is. Úgy rekonstruálom a dolgot, hogy alkalmas időben Brett kivitorlázott egy megbeszélt helyre, ahol egy másik csónakkal találkozott, ez lehetett vitorlás vagy motorcsónak, mindegy, azután átvette a neki szánt anyagot. Utána a Pixi öbölben kötött ki, lehetőleg alkalmas napszakban.
Hercule Poirot elmosolyodott.
Igen, igen, 1:30-kor, abban az időpontban, amikor az angolok ebédelnek, és biztos lehetett afelől, hogy mindenki az étteremben van. A sziget magánterület. Nem olyan hely, ahová kívülállók kirándulhatnának. A vendégek néha délutánonként átmennek teázni a Pixiöbölbe, amikor a nap éri, de ha a szabadban óhajtják elkölteni az elemúzsiájukat, akkor inkább valahová messzebb rándulnak ki, a mezőkre, sok mérfölddel arrébb.
A rendőrfőnök bólintott.
Tökéletesen így van, mondta. Mindezek figyelembevételével Blett kikötött az öbölben, az anyagot pedig elrejtette a barlangban, azon a bizonyos párkányon. Az már aztán más valakinek a feladata volt, hogy kellő időben érte menjen és megtalálja.
Emlékszik még, hogy a gyilkosság napján egy pár idejött a szigetre ebédelni? Mormolta Poirot. Például ők is átvehették volna ilyen formán a kábítószert. Nyári utasok, akik átjönnek a lápi szállodából, vagy szellúból a csempész szigetre. Bejelentik, hogy ebédelni akarnak, előbb azonban körsétát tesznek a szigeten. Milyen könnyen lebocsátkozhatnak a partra. Magukhoz veszik a szendvicses dobozt, beteszik, hová is tehetnék máshová, Madame strandtáskájába, ami mindig nála van, aztán ebédelni visszatérnek a hotelba, talán kicsit megkésve, mondjuk csak 2:50 előtt, de hát legalább kiélvezték a sétájukat, amíg mindenki más az ebédlőben volt.
Igen, mondta Weston, mindez elég valószínű. Ezek a kábítószerrel foglalkozó bandák rendkívül kíméletlenek. Ha valaki beléjük botlik, és megneszel valamit a dolgaikból, hát nem csinálnak lelkiismereti kérdést abból, hogy az illetőt elhallgattassák. Én ebben az irányban keresem Arlene Marshall halálának a magyarázatát. Lehetségesnek tartom, hogy azon a délelőttön Blatt ott járt az öbölben, és éppen akkor dugta el a csempészárút. Még aznapra várta a cinkosait, hogy érte jöjjenek. Arlene akkor érkezik a tutajon, és látja, mint Blatt a dobozával bemegy a barlangba. Megkérdezi, mit csinál, mire Blatt ott helyben megöli, aztán amilyen gyorsan csak tudja, elhordja az irháját.
Az a végleges és megingathatatlan véleménye, hogy Blatt a gyilkos? Kérdezte Poirot.
A legvalószínűbb megoldásnak találom. Persze lehetséges, hogy Arlene már hamarabb az igazság nyomára jutott, szólt róla valamit Blattnek, aztán a bandának valamelyik másik tagja csalta el egy mondva csinált találkára, ahol elintézte. Mint mondom, a leghelyesebbnek azt tartom, ha az egész ügyet átadjuk a Scotland Yardnak. Nekik lényegesen jobb lehetőségeik vannak arra, mint nekünk, hogy Blatt kapcsolatát a bandával bebizonyítsák.
Hercule Poirot elgondolkozva bólogatott.
Helyesnek tartja a szándékomat? Kérdezte Weston.
Poirot még mindig a gondolataiba merült.
Lehet, mondta végül.
Az ördögbe is, Poirot! Tartogat még valami meglepetést, vagy sem?
Talán tartogatok, de vajon vannak-e bizonyítékaim?
Kérdezte Poirot komoran.
Tudom, mondta Weston, hogy magának és Colgate-nek másféle elgondolásaik is vannak. A magam részéről kicsit fantasztikusnak találom őket, de kénytelen vagyok elismerni, hogy lehet bennük valami. De még ha igazuk volna is, akkor is azt hiszem, az egész ügy a Scotland Yardra tartozik. Majd mi tájékoztatjuk őket a tényekről, a továbbiakban pedig együtt dolgozhatnak a Surrey rendőrséggel. Érzésem szerint ebben az ügyben nem vagyunk illetékesek, mert az egész nem eléggé helyhez kötött.
Megállt.
Nos, mi a véleménye, Poirot? Maga szerint mit kellene tennünk?
Poirot szinte elveszett a gondolataiban. Végre azt felelte. Én tudom, hogy mit szeretnék tenni.
Mit, ember?
Kirándulni,
mormolta Poirot.
Weston ezredes csak bámult rá.
Kirándulni szeretne, monsieur Poirot?
Emily Brewster úgy bámult rá, mintha Poirot elvesztette volna az eszét.
Nagyon gyalázatosnak találja a gondolatot, ugye?
Kérdezte lekötelező nyájassággal Poirot.
De az én véleményem szerint az ötlet csodálatos. Valami mindennapira, megszokottra van szükségünk, hogy helyreállítsuk az élet normális rendjét. Rettentően szeretném látni Dartmoort. Az idő is remek. Hogy is mondjam, csak mindenki fel fog vidulni ettől a kirándulástól. Kérem, legyen a segítségemre ebben a dologban, és beszéljen rá mindenkit.
Az ötletnek azonban váratlan sikere volt. Kezdetben mindenki aggályoskodott, de aztán kénytelen-kelletlen beismerte, hogy talán mégsem olyan rossz ötlet. Arra nem is gondoltak, hogy Marshall kapitányt is hívják. A kapitány bejelentette, hogy a kirándulás napján Plymouthba kell mennie. Mr. Blatt lelkesen csatlakozott a társasághoz. Feltette magában, hogy ő lesz a kirándulás éltető eleme. Rajta kívül Emily Brewster, a Redfern házaspár, Stephen Lane, a Gardiner házaspár, akiket sikerült rábeszélni, hogy toldják meg tartózkodásukat egy nappal, aztán Rosemond Darnley és Linda csatlakozott a kirándulókhoz. Poirot ékes szólóan ecsetelte Rosemond előtt, milyen előnyös lesz Linda számára, ha valami elvonja a figyelmét önmagáról. Ezzel Rosemond egyetértett.
Teljesen igaza van, mondta. Túlságosan nagy volt a megrázkódtatás egy ilyen korú gyerek számára. Roppant ingerlékenyé is tette.
Ez eléggé természetes, mademoiselle. De ebben a korban az ember még könnyen felejt. Beszélje rá, hogy tartson velünk. Tudom, hogy meg tudja tenni.
Barrier nagya leghatározottabban visszautasította a meghívást. Azt mondta, nem szeret kirándulni.
Millió csomagot, kosarat kell vinni, mondta. Amellett még pokolian kényelmetlen is az egész. Jobb szeretek asztalnál ülve étkezni.
A társaság 10 órakor gyülekezett. 3 autót rendeltek. Mr. Blatt jókedvűen hangoskodott, és az idegenvezetők modorát utánozta.
Erre csak erre, hölgyeim és uraim! Itt a beszállás Dartmoor felé! Hanga és áfonya, tejszín és fegyencek! Hozzák el a feleségüket, uraim! Vagy a helyettesét! Mindenkit örömmel látunk! Garantált kilátást, tessék-tessék folyvást!
Rosemond Darnley az utolsó percben jött le, arcán aggodalom tükröződött.
Linda nem jön, mondta. Azt mondja, borzasztóan fáj a feje.
Akkor meg éppen valóságos gyógyszer lesz a számára, ha velünk tart, kiáltott Poirot. Kérem, mademoiselle, beszélj rá.
Hiába, mondta Rosemond határozottan. Ez a feltett szándéka. Adtam neki aspirint és ágyba fektettem. Talán a legjobb volna, folytatta habozva, ha én is otthon maradnék.
Ehhez nem járulhatok hozzá, drága hölgyem, egyáltalán nem járulhatok hozzá,
kiáltotta Mr. Blatt, és tréfásan megragadta Rosemond karját.
Leott mód, meg kell, hogy tisztelje jelenlétével. Visszautasítást nem fogadunk el. Őrizetbe vettem. Dartmoori fogságra van ítélve!
Erős kézzel az első autóhoz vezette Rosemondot. A lány sötét pillantást vetett Hercule Poirotra.
Én Lindával maradok, mondta Christine Redfern. Igazán nagyon szívesen teszem.
Csak gyere, Christine, mondta Patrick.
Nem, nem, elvárjuk, hogy velünk jöjjön, mondta Poirot. Akinek a feje fáj, annak jobb, ha egyedül marad. Jöjjön, hadd indulhassunk.
A három autó elindult. Először az igazi pixi barlangba hajtattak, sípstorba, és roppant sokat mulattak, amíg a bejáratát keresték, aztán végül egy képes levelezőlap segítségével meg is találták. A nagy sziklaköveken bizonytalan járás esett, úgyhogy Hercule Poirot meg sem kísérelte. Elnéző jó indulattal figyelte, hogyan ugrál Christine Redfern egyik kőről a másikra, és az sem került el a figyelmét, hogy a férje mindig a nyomában van. Rosemond Dunley és Emily Brewster is részt vett a bejárat keresésében, bár az utóbbi egyszer elcsúszott, és a bokája kibicsaklott. Stephen Lane fáradhatatlan volt, hosszú, vékony alakja csak úgy forgott és tekergett a sziklák között. Mr. Blatt megelégedett azzal, hogy egy darabig elkísérte a keresőket, és bátorítóan kiáltozott feléjük, aztán minden irányból lefényképezte őket. Gardnerék és Poirot békésen üldögéltek az út mentén, miközben Mrs. Gardner hangja kellemes egyenletességével zsongott, és ezt a zsongást csak időközönként szakította félbe hitves társának engedelmes, igen édesemje.
És amit mindig is gondoltam, Monsieur Poirot, és ebben Mr. Gardner véleménye is egyezik az enyémmel, az ilyen gyors fényképek néha igen bosszantóak lehetnek, ha csak nem baráti körben veszik fel őket. Ennek a Mr. Brettnek semmi iránt sincs érzéke. Egyszerűen oda megy mindenkihez, és agyon beszéli, aztán lefényképezi, és ez, amit meg is jegyeztem már Mr. Gardnernek, nagyon rossz modorra val. Ezt mondtam Abdul, nem igaz?
Igen, édesem.
Itt van például az a csoportkép, amelyet akkor csináltam, amikor a parton ültünk. Na, jó, rendben van, de azért mégis szólhatott volna előbb. Így viszont Miss Brewster éppen akkor kelt fel, amikor elcsattintotta a masinát, és ugyancsak furcsán fest a képen.
De még milyen furcsán, mondta derűs mosolyjal Mr. Gardner.
És erre Mr. Blatt még széltében hosszában osztogatja a másolatokat a képről, de azt meg se kérdi, hogy mit szólunk hozzá. Észrevettem, hogy egyet magának is adott, Monsieur Poirot.
Poirot bólintott. Nagyra értékelem azt a csoportképet, mondta. Mrs. Gardner csak folytatta.
Na, és nézze, hogy viselkedik ma is. Milyen hangos, zajos és közönséges. Borzadok tőle, ha látom. Otthon kellett volna hagynia ezt az embert, Monsieur Poirot?
Sajnos, madame, az nagyon nehéz lett volna, mormogta Poirot.
Biztosan, mert ez az ember mindenhová betolakszik. Nincs bőr a képén.
Ebben a percben odalentről hangos örömrivalgás jelezte, hogy felfedezték a barlang bejáratát. Ezután a társaság Hercule Poirot vezetésével máshová hajtott. Amikor a kocsik megálltak, a társaság kiszállt, és végighaladtak egy hangával borított domboldalon. Csak hamar elragadó helyre értek egy folyócska mentén. A folyócskán keskeny deszka híd vezetett át, és Mr. Gardner meg Poirot rávette Mrs. Gardnert arra, hogy a hídon átmenve velük együtt letelepedjék azon a pompás hangás tisztáson, ahol nem voltak tüskés rekettye bokrok, és ideális táborozó helyként kínálkozott a magukkal hozott elemózsia elfogyasztására. És miközben Mrs. Gardner véget nem érően számolt be arról, hogy mit érzett akkor, amikor a deszka hídon áthaladt, végre ő is helyet foglalt a társaság tagjai között. Hirtelen folytott kiáltást hallottak. Mindenki elég könnyen kelt át a hídon, csak Emily Brewster állott a hídul használt deszka közepén, csukott szemmel ide-oda ingadozva. Poirot és Patrick Redfern a segítségére siettek.
Ah, köszönöm, köszönöm, mondta este a kedve Miss Brewster. Elnézést kérek, sohasem volt erős oldalam a folyóvízen való átkelés. Elszédülök, ah, micsoda butaság.
Kirakták az ételt, és hozzáláttak az evéshez. Az érdekeltek tulajdonképpen mindannyian titkos csodálkozással vették tudomásul, mennyire élvezik ezt a mai közjátékot. Talán azért, mert lehetőséget nyújtott arra, hogy kimenekülhessenek a gyanú és rettegés atmoszférájából. Itt, ahol a víz csobogott, a levegő lágy tőzeg illatot lehelt, páfrány és hanga kápráztatott meleg színeivel, a gyilkosság és a rendőri vallatások, gyanúsítások világa úgy elmosódott, mint a soha nem is létezett volna. Még Mr. Blatt is elfelejtette, hogy ő a társaság éltető eleme. Ebéd után egy kissé távolabb vonult, hogy aludjék egyet, és hamarosan alig hallható horkolás jelezte, hogy üdítő öntudatlanságba merült. Amikor a társaság felkerekedett és összeszedte a kosarakat, mindannyian hálatelten köszönték meg Hercule Poirot-nak a jó ötletet, és gratuláltak hozzá. A nap már lemenőben volt, amikor visszatértek a szűk, kanyargó dűlő utakon át. A ledőrkám fölött emelkedő domb csúcsáról egy villanásnyi ideig láthatták a szigetet a rajta magasló fehér szállodával. Az alkonyi napfényében békésnek és ártalmatlannak látszott. Mrs. Gardiner, aki ezúttal kivételesen nem volt beszédes kedvében, felsóhajtott.
Igazán nagyon köszönöm, Monsieur Poirot. Úgy megnyugodtam. Csodálatos volt.
Megérkezésükkor Barry őrnagy üdvözölte őket elsőnek.
Hello, mondta. Kellemes volt?
Jaj, nagyon, felelte Mrs. Gardiner. El sem tudom mondani, milyen szép volt a lábvidék. Olyan angolos, olyan régi világbeli. A levegő pompás, erőt adó. Szégyelheti magát, hogy ilyen lusta és otthon maradt.
Az őrnagy csak kuncogott.
Már én ahhoz öreg vagyok, hogy ott rostokoljak a mocsárban, és szendvicseket majszoljak.
A szállodából egy szobalány futott ki. Egy percig habozott, aztán gyorsan Christine Redfern felé tartott. Hercule Poirot felismerte. Gladys Narracott volt. A szobalány beszéde gyors volt és kapkodó.
Bocsánatot kérek, asszonyom, hogy zavarom, de nagyon aggaszt a fiatal hölgy, Miss Marshall. Éppen most vittem fel a szobájába a teáját, de nem tudtam felébreszteni, és különben is olyan furcsa.
Christine tehetetlenül nézett körül. Poirot azonnal mellette termett. Megragadta Christine könyökét, és azt mondta.
Felmegyünk, és megnézzük.
Felsiettek a lépcsőn, és végighaladtak a Linda szobájához vezető folyosón. Csak egy pillantást kellett vetni a lányra, és tüstént meggyőződhettek róla, hogy nagy baj van. Linda arcának színe egészen különös volt, a lélegzete pedig alig-alig hallatszott. Poirot megérintette a lány pulzusát. Ugyanakkor észrevette, hogy az éjjeli szekrény lámpájához egy boríték támaszkodik. Neki Poirotnak volt címezve. Most Marshall kapitány jött be gyors léptekkel a szobába.
Mi az? Kérdezte. Mi van Lindával?
Christine Redfern ilyetten folytottan felzokogott. Hercule Poirot visszafordult az ágytól, és odaszólt Marshallnak.
Kerítsen egy orvost, amilyen gyorsan csak tud. Csak félek, nagyon félek, hogy talán már késő lesz.
Elvette a levelet, és felszakította a borítékot. Néhány sor hullott ki belőle Linda mesterkélt iskolás írásával. Azt hiszem, ez a legjobb kiút. Kérje meg apát, hogy próbáljon megbocsátani nekem. Én öltem meg Arlénát. Azt hittem, utána boldog leszek, de nem lettem. Mindenért bocsánatot kérek. A hallban gyűltek össze mindannyian. Marshall, a Redfern házas pár, Rosemond Dunley és Hercule Poirot. Ott ültek csendben és várakoztak. Kinyílt az ajtó, és belépett Dr. Nézn.
Minden tőlem telhetőt megtettem, mondta kurtán. Lehet, hogy átvészeli, de kötelességemnek tartom megmondani, hogy nincs rá sok remény.
Megállt. Marshall, akinek az arca merev volt, szeme pedig fagyosan kék, azt kérdezte.
És hogy került a méreg a lányomhoz?
Nézn újra kinyitotta az ajtót, és intett valakinek. A szobalány jött be. Sírt.
Mondja csak el itt, hogy mit látott, szólt Nézn.
Sohasem hittem volna, mondta a lány szipogva. Soha egy percig sem, hogy valami nincs rendben. Habár a fiatal hölgy viselkedése nagyon különös volt.
Az orvos alig észrevehető, türelmetlenkedő mozdulatot tett. Ettől a szobalány mindjárt rájött arra,